Ukrajna Magyarországtól kapja a gázt és az áramot. Ezt már korábban megtudtuk a külügyminisztertől, meg a miniszterelnöktől is. Innen nézve meg kell keresnünk a logikát, hogy vajon miért is akarnák megtámadni a magyar energetikai rendszert, egy Európai Uniós és NATO tagállam ország energetikai rendszerét. Két olyan szövetségnek tagja Magyarország, ahová Ukrajna is szeretne bekerülni. Megpróbáljuk azért majd fölfejteni ezt az ügyet, és beszélünk arról, hogy önök szerint fennáll-e a veszélye annak, hogy incidens történik, Ukrajnához köthető incidens történik a magyar energetikai rendszer ellen. Erre a kérdésre várjuk a válaszaikat, és természetesen az ehhez fűzött kommentjeiből is fogunk majd válogatni. Ez lesz az egyik témánk, de lesz még más is. Mutatom, hogy kikkel és hogy miről beszélünk.
A magyarországi kormányfő szerint Ukrajna megzavarhatja a hazai energetikai rendszert. Ezért katonákat rendelt ki a kulcsfontosságú létesítményekhez. Ha Magyarország biztonsági fenyegetettség alatt áll, akkor kérhetné a NATO segítségét. Az EU és Kijev megállapodott a háború folytatásáról. Magyar Péter pedig titkos paktumot kötött Brüsszellel, és beléptetik hazánkat a háborúba. Ezt posztolta Orbán Viktor. A Tisza 20%-kal több szavazatot kapna, mint a Fidesz. Áll a Medián friss mérésében. A kormányfő viccnek tartja a kutatást. A nézőpont szerint stabilan vezet a kormánypárt. A kisebb pártok közül a Mi Hazánk halad a legjobban a jelöltállítással. A DK nagyon, a két farkú kutyapárt pedig még inkább lemaradt a versenyben. Mai vendégeink: Kele János, közgazdász, sportszakíró. Lánci Richard, az Alfa Hír és az N1 TV főszerkesztője. Schlanger Márton, a Republikon Intézet kutatója.
Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
Önök szerint fennáll egy ukránoknak tulajdonítható incidens a magyar energetikai rendszer ellen? Ez a kérdésünk. Ma 6% a nézőinknek úgy gondolja, hogy igen, 94% pedig azt mondja, hogy nem. Majd megnézzük persze az adás során még, hogyan változik a szavazásnak az aránya. Üdvözlöm Önöket otthon, vendégeimet pedig itt a stúdióban. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Kezdjünk is rögtön ezzel a témával.
Orbán Viktor szerdai videójában bejelentette, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit követően úgy látta, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében.
Elrendeltem a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt energetikai létesítmények közelébe katonákat és a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítünk. A rendőrség, a kijelölt erőművek, elosztó állomások és irányító központok környékén nagyobb erőkkel járőrözik majd.
Magyar Péter ezzel kapcsolatban híradónak azt mondta, a rettegő hatalomnak már csak olyan eszközei maradtak, mint a félelemkeltés és az, hogy háborús pszichózisba próbálja lökni az országot. Lehet, hogy már holnap gyökeresen megváltozik a helyzet. A Reuters ugyanis úgy tudja, hogy akár már csütörtökön felújíthatják a szállítást a Barátság vezetéken. Másrészt viszont szintén a Reuters írja, hogy az Európai Bizottság 3 nappal a magyarországi választás után április 15-én az orosz olajimport teljes tiltását javasolja majd. Az időzítés nem véletlen, azt szeretnék ugyanis, hogy ne váljon a magyarországi választási kampány fő elemévé az orosz olajimportjára vonatkozó tilalom.
Hát ezt szuperül elkerülték, hogy ne váljon a magyar választási kampány fő elemévé. Na mindegy, én néztem ezt a videót, meg ti is láttátok, ahol Orbán Viktor ezt bejelenti. Ez úgy tűnik, hogy ilyen pince volna, tehát már ilyen bunker jellegű az egész, nagy kivetítő falakon ott információk jönnek, mennek. Szerintem ebből a szempontból ez jól nézett ki. Én azért nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy a televízió az egy vizuális műfaj, úgyhogy nekem az ez is fölrém lett. Mi lehet az érdek amögött Ukrajna részéről, hogy egy uniós tagállam energetikai rendszerét, amely egyébként NATO tagállam is megpróbálja bármilyen módon megrongálni, vagy valamit elkövetni ellene?
Egyszerűen nincs érdek, tehát nehéz megállapítani, mitől fél Orbán Viktor ebben az esetben. Attól, hogy a NATO-ba és Európai Unióba tartozni akaró Ukrajna megtámad minket, vagy attól, hogy Oroszország támad meg minket, tehát mert ugye ezt sejtelmesen kihagyta, hogy kitől védjük ezeket a vezetékeket, szerintem, vagy ezeket a infrastruktúrákat. Szerintem egyébként nem kell tartani Oroszországtól, mert a saját vazallussát Oroszország nem fogja lebombázni. Valóság pedig talán valami harmadik opció, tehát majd Orbán Viktor a választás elvesztésétől fél, és ez ellen próbál légelhárító felszereléssel védekezni. Mivel ez a konfliktus direkte nem gyűrűzik be az országunkba, én már 4 éve, gazdaságilag és társadalmilag persze igen, ezért valahogy próbálja közelebb húzni ezt a konfliktust, és gyakorlatilag megfenyegetni újra és újra a saját választóit, a magyar embereket arról, hogy fizikai fenyegetettségnek vagyunk kitéve, és ez beleilleszkedik abba a kampányba, amit legalábbis január 5-től kezdve maximálisan, de előtte is azért folytattak, aminek az a lényege, a Fidesz mondása, hogy lényegében a Tisza nyer, akkor minket fejbe lőnek, amit ugye videóformában is megtekinthettünk.
Hát nem tudom, hogy hol kezdjük. Annyi része van ennek. Nyilván, amit elmondtál, az teljesen igaz. Azért Oroszország kapcsán arról talán érdemes beszélni, hogy nem ezen az első alkalom, amikor idegen zászlós vagy hamis zászlós művelet történik egy olyan országban, ami stratégiai szempontból fontos Oroszországnak, vagy fontos Putyinnak. És nyilvánvalóan ez az egész hangulatkeltés is azt a célt szolgálja, hogy mi is ilyenekről tanakodjunk, meg hasonló feltételezésekbe bocsátkozunk, meg mindenki ezen tanakodjon a következő hetekben, a választásokig hátralévő időben. Vagy arról az oldalról, hogy mit csinálnak és miért csinálnak az ukránok, vagy miért nem csinálnak valamit, például engedik az olajszállítást, vagy arról a másik oldalról, hogy akkor ez most valamilyen maszkirovka, valamilyen orosz beavatkozás, valamilyen a háborúval összefüggő, valami nagy átverés. És akkor ebben nyilván hitalapon tud mindenki berendezkedni és elrendezkedni. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Orbán Viktor viszonylag régen a magyar politika álló csillaga, tehát már 2006-ból, 7-ből is vannak felvételek róla, meg amikor ő beszél bizonyos témákról, és az egyik ilyen felvételen ő levezeti azt, hogy amikor kicsúszik a talaj egy kormány mögül, meg a társadalmi támogatottság elillan, vagy elillanni kezd egy kormány mögül, akkor mit csinál? Egy kormány, amely kellően gátlástalan, vagy egy politikai erő, amely kellően gátlástalan ehhez, nyilván nem, akkor nem magáról beszélt még, és elmondja, hogy ebben az esetben egy politikai hatalom azt csinálja, hogy az emberek egzisztenciális szorongásaira játszik rá, a legzsigeribb félelmet szabadítja el, a renddel kapcsolatban, a biztonsággal, az életben maradással kapcsolatosan. És egyébként egészen hátborzongató ezeket a szavakat meghallgatni az ő szájából, és közben a mában élni szerintem, és aztán megnézni ezt a videót, ahol hát tételesen és tényszerűen ugyanezt csinálja.
2022-ben ki volt plakátolva az ország háború jelszóval, és mindenki tudta, hogy háború lesz, hogyha az ellenzéki összefogás nyer. Most ugyanez a taktika megy. A videóban egyébként még mindig nem tudtam megfejteni, hogy a harmadik birodalom egyenruháját viselő ember az melyik oldalon van, tehát ő ukrán vagy orosz katona a német egyenruhában. De...
Ez a mesterséges intelligencia.
Igen, ezt értettem, csak mondjuk a
mesterséges... Nem, csak, hogy összenekeverje a nézőt fejébe, tehát nem ez a bunker
videóról beszélek, ahol a magyar katonát fejbe lövi ez a bizonyos tiszt. Azt még nem tudtam megfejteni, hogy orosz vagy az ukrán oldalon hordanak német egyenruhát. Az egyik, mert egyébként az AI már van olyan szinten, hogy ezt ki lehetne küszöbölni. A másik történet pedig az, hogy arról beszélni, hogy most minket meg fognak támadni, egyébként az energetikai fő központjainkat jelenleg is fegyveres őrzés alatt tartják. Ez igaz a százhalombattai kőolajfinomítóra, igaz Paksra és egy csomó olyan energetikai központban, ami egyébként a kiemelt kategóriája miatt egyértelműen kiemelt őrzés alatt van. Tehát az, hogy most akkor sűrűbben fognak járőrözni, eddig is sűrű járőröztek egyébként ezeken a területeken, mert ez nemzetgazdasági szempontból egy borzalmasan fontos terület egyébként. Ez megint az, hogy most nem plakátolták ki a háború feliratot, most az történik, hogy majd jól megtámadják az olajfinomítóinkat, meg majd valami gondot okoznak Paksnál. De ha belegondolunk egyébként, hogy az ukránoknak, akik folytatnak egy háborút Oroszországgal, valószínűleg ez a legfontosabb dolguk egyébként, hogy ide jöjjenek Magyarországra és problémákat okozzanak az energiaellátásba. Ez egyik, de hát ugye a Tanú című film óta tudjuk, hogy a nyugat-német béka emberekkel nagyon kell vigyázni, mert ők bármire képesek, tehát bármit el tudnak intézni. Valószínűleg valami hasonló, legalábbis az én véleményem szerint valami hasonlóval állunk szembe, mert komoly realitását ennek a dolognak én nem érzem, ez kommunikációs technikának meg riogatásnak tartom.
Többször is elmondtam ebben a műsorban, és ehhez szeretném tartani magam, és örülök is, hogy itt vagytok. A vendégeim erre fogékonyak szoktak lenni, hogy engedjük meg magunknak azt a luxust, hogy tételesen beszélünk arról, ami elhangzik, és akkor megpróbáljuk megérteni, hogy az a realitásnak a próbáját mennyiben állja ki. Mert lehet, hogy igen. Például azt német bíróság mondta ki, hogy ukránok robbantották fel az északi áramlat gáznak azt az ágát, ami egyébként már az csak már technikai gáz tartalmat, az, ami nyomás alatt kellett legyen, ott már szállítás nem folyt, de ettől függetlenül egy nagyon fontos infrastruktúrális elem volt, és azt évekkel ezelőtt az ukránok robbantották fel, a németek is így gondolják, ez egy bírósági megállapítás, hogy ez történt. Tehát olyanról tudunk, hogy az ukránok azok bizony nyugatra tartó energetikai infrastruktúrát, hogyha éppen úgy gondolják, hogy az értekük ezt kívánja, akkor azt meg tudják rongálni. Legalább onnan tudjuk, hogy erre már történt példa. Ugyanúgy egy NATO tagállam, mint Magyarország, Németország, ugyanúgy Európai Uniós tagállam, és Ukrajnának a külpolitikai vagy geostratégiai törekvései akkor is ugyanazok voltak, mint most. Tehát miért gondoljuk azt, hogy ebben a helyzetben ezt nem lépnék meg az ukránok?
Kizártnak tartom azt, hogy akár Százhalombattát, akár Paksot Ukrajnából támadás érje a szomszédos államból. Ugyan természetesen a árulás szövegkönyvi definícióját vétette Magyarország Ukrajna ellen az elmúlt 4 évben, vagyis a magyar vezetés, de azért továbbra is azt gondolom, hogy irreális az az elképzelés, hogy Ukrajna, ami jelenleg próbálja minden erejével megvédeni magát egy orosz területfoglaló hadjárattal szemben, 4. éve hátat fordítani, és akkor 180 fokos fordulattal elkezdeni a magyar infrastruktúrát lőni, semmilyen érdekével nem összeegyeztethető ez a lépés, nem lenne összeegyeztethető ez a lépés. Akinek érdekében állhat az, hogy a magyarországi energiaellátás, vagy a szlovák és magyar energiaellátást gátolja, és ezáltal ezt a fajta háborús fenyegetés és ennek az energetikai és anyagi oldalát kihangsúlyozza Magyarországon, az vagy Putyin, vagy Orbán Viktor. Nem egyikükről sem mondom, hogy ezért ők bármit tenni fognak, hogy így legyen, de azt mondom, hogy két politikai rezsim van jelenleg, akinek kapóra tud jönni egy ilyen helyzet ebben a pillanatban, és az egyik sem Zelenszky.
Szerintem is fontos az, amit mondasz, tehát amikor azt mondja a kormány, hogy Ukrajna beavatkozott a barátsági olajvezeték elzárásával, vagy nem újraindításával a magyarországi választásokba, akkor itt is azt a kérdést érdemes feltenni, hogy rendben, és egy ilyen döntés az kinek az érdekében történő beavatkozás a választás kimenetelébe. Mert ha ezt végig gondoljuk, akkor hogy mondjam, tehát nekem úgy tűnik, hogy ez a téma a Fidesznek kedvez, vagy ennek a témának a felszínen tartása, meg hogy ezt tematizálhatja napokig, vagy esetleg hetekig a magyar nyilvánosságot, az mintha nem az Tisza érdeke lenne. És ugye az állítás meg az, hogy az ukránok azt szeretnék, hogyha a Tisza nyerné meg a választást, szóval ez nem ér össze. Miért adnak egy kampánytémát Orbán Viktor kezébe egy olyan helyzetben, amikor egyébként minden rendelkezés álló mérés azt mutatja, hogy nem áll jól a Fidesz kampány. Egyébként még a fideszes intézetek mérése is azt mutatják, hogy valami nem működik jól ebben a kampányban, hogyha majd erről beszélünk később. A másik pedig az, hogy nyilván itt ketté kell választani ügyeket. Tehát van az, hogy Magyarországon lévő infrastruktúrák ellen történő támadás, ami ellen most a védekezést bejelentette Orbán Viktor, ami egyébként valóban egy kormány feladata folyamatosan védekezni ez ellen, és folyamatosan kiemelten kezelni ezeket az infrastruktúrális gócpontokat, meg ezeket kellő védelemmel ellátni, tehát nem csak ilyenkor, hanem mindig. És nagyon más az, amikor Ukrajna területén történik valami ezzel az infrastruktúrával. Azt valóban nem tudjuk, hogy a barátsági olajvezetékkel mi a helyzet. Ezt nem tudja senki. Van egy ukrán állítás, ami mögött van egy érv, meg van egy magyar kormányzati állítás, ami mögött szerintem kevesebb érv van, mármint konkrét érv. De hogy melyik az igaz ezek közül, azt mi itt nem tudjuk, és ezt szerintem fontos elmondani.
Ja, azt tudjuk, hogy az ukránok felajánlottak egy másik vezetéket, ez az Odessa-Brody vezeték, ami a Fekete-tenger felől hozhatna tőlük bármilyen olajat, igen. Ők ebből nem csinálnak ügyet, és az a vezeték, az a létesítmény, az még működik. Az egy másik kérdés, hogy a Fekete-tengeri átfejtés Odesszánál az meglehetősen kockázatos szintén az oroszok miatt. Látjátok magatok előtt azt a hírt, amikor berendelik Magyarországon az orosz nagykövetet, és azt mondják, nem. Hogy a fennálló szerződéseink biztosítása érdekében, hogy a Pacta sunt servanda szellemében azonnal felszólítják, hogy a Magyarországot ellátó stratégiai fontosságú energiavezetéket ne lőjék.
Az orosz nagykövetet akkor se rendelték be, amikor az a bizonyos kijelentés leíratott abban a bizonyos történelemkönyvben, hogy az 56-os forradalmárak azok fasiszta lázadók voltak. Ekkor sem történt behívatás legalább egy ilyen kérdésintézésben, hogy miért is tanítják ezt Oroszországban az oktatási intézményekben, mikor ez nem így történt. De egyébként pont Szijjártó Péter mondta el nagyon sokszor, hogy Magyarország energiaellátottsága minden oldalról biztosított. Tehát nem csak a barátsági olajvezeték. És egyébként az Adria kőolajvezetéken is kap Magyarország jelenleg is kőolajat. És pont a horvát olajcég mondta, hogy ő ezt nem érti, ezt a fajta politikai polémiát, mert hogy ők folyamatosan szállítják a kőolajat Magyarország felé. És Másik dolog, ami itt érdekes, hogy egyébként nagy szövetségesünk Amerika sem érdekelt abban, hogy az orosz energiát használja Magyarország, tehát ők nagyon szeretnék inkább az amerikai LNG gázt Magyarország felé szállítani, és e felé vannak erőteljes törekvések, és már jelezték is, hogy talán le kéne válni az orosz energiáról minél hamarabb Magyarországnak. Tehát, hogy én azt érzem, hogy ebbe a kampányba még ez párszor el lesz játszva, ugyanúgy, mint a háború is. Mint amikor azt mondják, hogy Magyarország, hogyha a Fidesz veszít, akkor a katonákat küld Ukrajnába harcolni, és akkor megkérdez az ember, hogy ki fogja küldeni. Akkor a nagyon sok Fidesz szavazó azt mondja, hát az Unió. De az Uniónak nincs hadserege. Akkor a NATO. Tehát a NATO-ból ott van Amerika, meg Törökország is, amit el szoktuk felejteni, vagy sokan el szokták felejteni, és az Uniónak a álláspontja az nem feltétlenül fedi mondjuk Amerikáit, meg Törökországét. Tehát ez nem úgy van, hogy csak úgy oda küldünk valakiket, de jó, újra...
Magától. Azt is lehet, hogy csak Magyarország küld oda katonát.
Igen.
Nem?
Igen, valószínűleg. Hát ez úgy van egyébként, hogy egy uniós, meg egy NATO tag, ez úgy szokott történni egyébként, hogy azt mondják, hogy ti csúnyák voltatok, úgyhogy ti mentek harcolni, csak ti mentek harcolni ebbe a szövetségi rendszerbe, a többiek nem. Tehát, hogy az egésznek a szövetségi rendszerben, hogyha végig gondoljuk, hogy mi minek a tagjai vagyunk egyébként, és az hogyan is mozdulnak ezek a szövetségek, akkor az, hogy mi most elmegyünk Ukrajnába harcolni, kinek az oldalán, ki ellen, hogyan, tehát, hogy az egész egy háborús pszichózis egyébként.
Nézzünk meg Orbán Viktor Facebook posztjából néhány idézetet, ezt a mai napon tette közzé. Azt írja a magyar miniszterelnök, hogy tegnap a brüsszeli vezetők Ursula von der Leyennel az élen megállapodtak Zelenszkij elnökkel a háború folytatásáról. Megállapodtak a háború folytatásáról. Ráadásul fennmarad az atomháború kockázata, és erről már korábban úgy tudtuk, hogy ez a kockázat.
Az a háború az abban maradt, mert csak azt lehet folytatni, ugye, amit már egyszer abba hagytál, tudtom már.
Tehát, szóval fennmarad az atomháború mindegy. Kockázata is, mert Európa egy nukleáris nagyhatalommal áll szemben. Okay. Magyar Péter a múlt héten Münchenben német gyámkodás mellett megkötötte titkos paktumát a brüsszeli vezetőkkel. Brüsszel és Kijev támogatásáért cserébe belépteti Magyarországot a háborúzó európai országok közé, és hozzájárul Ukrajna pénzügyi támogatásához hol vannak a háborúzó európai országok? Mert azt én tudom, hogy az oroszok azt mondják, hogy ez tulajdonképpen Európa háborúja Oroszország ellen, és ez egy proxy háború, tehát ezt tudjuk, tehát ezt rendszeresen olvasom az orosz sajtót, már elég jó fordítók vannak, én sajnos nem cirilbetűket tudom olvasni, de hogy mit jelentenek, azt nem tudom, nem mint a szavak. De a lényeg az, hogy hát én ismerem, meg nagyon sokan ismerjük ezeket a retorikai fordulatokat, de olyan furcsa ezt így nyugati finnugorul leírva látni.
Hát most mondjuk meglátásom szerint az egyetlen ország, ami ma a hadereit mozgósította, meg stratégiailag belenyúlt az magyar hadseregot, és Orbán Viktor, aki éppen a saját védelmében átszervezett dolgokat. Én nem hallottam arról, hogy az Európai Unió paktumozó országai, egyébként nagyon érdekes, hogy az európai országokról úgy beszél Orbán Viktor, mint egy ilyen külső tényezőről, mint ami nem európai ország lennénk.
Nem uniós.
Vagy nem uniós, igen, arról nem is beszélve, amikor azt mondja, hogy a nyugati demokráciáknak számos betegsége van, amivel mi nem küzdünk, és akkor ez felmerül ilyenkor, hogy mi akkor mi vagyunk, hogyha nem demokrácia és nem európai. Szóval nyilván ez az egész őrületes. Megkérdezem, hogy mire alapozza Orbán Viktor ezt az állítását, de valójában tudom, hogy semmi szükség nincs már ebben az igazság utáni politikai világban arra, hogy alapozzuk az állításunkat valamire. Legutóbb például láthattunk szintén a Fidesz jóvoltából egy AI fotót, amin a Tisza standjainál krumplit osztanak, mint még a Gemini logója is rajta.
Ez mesterséges intelligencia vízje rajta maradt.
Véletlen. Igen, még az is rajta maradt, tehát magyarul semmi nem köti a magyar kormányt és az ő kommunikációs gépezetét, hogy igazat mondjon, és ezt a lehetőséget maximálisan ki is aknázza, és a legrosszabb, ami történhet, hogy az utolsó jogállamisági szempontból független hely, vagy a független szerv, a bíróság megbünteti őket, amit meg kifizetünk mi.
Na jó, nézzük meg gyorsan azt, hogy önök hogyan vélekednek erről a témáról, legalábbis a kommentmezőben 800 valamennyi kommentnél hagytam abba a számolást. Sok volt, mi ezeknek az 1%-át válogattuk ki. Nézzük.
Ön szerint fennáll egy ukránoknak tulajdonítható incidens veszélye a magyar energetikai rendszer ellen? Nézzük, hogy a szavazás hogy áll először. Mit gondolnak önök erről az igen-nem tengely mentén? 5% mondja azt, hogy igen, 95% azt, hogy nem. Nem reprezentatív a mérés önkéntes válaszadáson alapul, mint mindig, és aztán nézzük a kommenteket, vagy legalábbis egy részüket. Erzsébet azt írta, hogy ez csak hergelés az ukránok ellen, jön a választás, be kell dobni valamit, ha már nincs program. Cecília azt írta, hogy az nem, tehát nem áll fenn ez a veszély, de egy ukránnak áncázott orosz segítséget idézőjelben nem zárok ki, mondja Cecília. László szerint be akarnak lépni az Unióba, marhára nem érdekük minket támadni. Marika azt írta, hogy nem, NATO tagállam vagyunk, Ukrajna nem hülye, hogy ezt megtegye. Egyébként, hogyha NATO tagállamként veszély fenyeget bennünket, akkor a NATO 4-es cikkeire hivatkozva összehívhatunk egy egyeztetést és kérhetünk segítséget. Zárójelbe zárva. Kornél azt írta, hogy incidens veszélye az fennáll, csak nem az ukránok részéről. Sajnos előbb tudom az oroszokról elképzelni, de még a magyar kormányról is, ha úgy állnak a számok, ezt én erős állításnak gondolom. Antal azt írta, hogy ez ugyanolyan riogatás, mint az 1000 forintos benzin, ezt tegnap megbeszéltük. Rozália azt írta, hogy szerintem igen, mindenre képesek Poloska engedélyével, nagyon észen kell lenni. Remélem is, hogy Rozália nagyon észen lesz, és úgy látom, hogy mindenki, akinek ez fontos, az nagyon észen van. Azt nem tudom, hogy a Poloska valószínűleg Magyar Pétert akarja jelenteni, hogy az ő engedélye ez miért kell. Valószínűleg majd az is ki fog derülni, vagy Rozáliától legalábbis megtudjuk. Anikó azt írta, hogy miért gerjeszti ezt a baromságot az ATV, undorító. Anikó, nem mi kezdtük. Tamás pedig azt írta nekünk, hogy az ATV is mindenre képes. Tamás, robbantan is. Figyeljen. És én is nagyon utálom, amikor a drámai csúcsponton jön a reklám, de most is ez fog történni. Utána viszont folytatjuk a Medián és a Nézőpont mérésével. Önök szerint fennáll egy ukránoknak tulajdonítható incidens veszélye a magyar energetikai rendszer ellen. Nézzük a szünetben, mire jutottak. Maradt a szavazatoknak az aránya, 5%-a mondja azt a mi válaszadóinknak, hogy igen, ennek fennáll a veszélye, 95% szerint viszont nem. Kele János közgazdász, sportszakíró, Lánci Rihárd, az Alfa Hír és az N1TV főszerkesztője, valamint Slanger Márton, a Republikon Intézet kutatója, a vendégeim továbbra is itt az Aktuálban, velük folytatódik a műsor. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk, és menjünk tovább azzal a témával, amit ígértem a szünet előtt. Megint érkeztek közvéleménykutatások, és természetesen ezek megint nem fedik egymást, de azért így is ki tudunk belőlük olvasni néhány dolgot. Nézzük.
Megjelent a HVG megbízásából a Medián friss felmérése, amely alapján a Tisza az őszi visszaesés után ismét lendületre kapott. A teljes népesség körében 42% az ellenzéki párt támogatottsága, míg a kormánypártoké 31%. Ez 11% pontos Tisza előnyt jelent. A választani tudók körében 51-38 az állás Magyar Péter pártja javára, ez 13% pontos különbség. A biztos szavazó pártválasztóknak pedig 55%-a szavazna a Tisza pártra, míg a Fidesz-KDNP-re 35%-uk, vagyis ebben a körben már 20% pont a Tisza előnye. Rajtuk kívül pedig csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe a közeljövőben. A pártnak már minden kategóriában a küszöb feletti a támogatottsága. Magyar Péter szerint ez kétharmados győzelmet jelentene. Fél nappal a Medián után a kormány közeli Nézőpont Intézet is közölte saját a Mediánéval szögesen ellentétes felmérését. Egy most vasárnapi választáson a biztos résztvevők 45%-a, a Fidesz-KDNP 40%-uk pedig a Tisza párt listájára voksolna. A felmérés szerint a két nagy párton kívül csupán a Mi Hazánk jutna mandátumhoz 8%-kal.
Ebben a mérésben a biztos szavazó pártválasztókat láttuk a Nézőpontnál, a teljes népességet, illetve a pártot választani tudó, de nem biztos szavazókat, őket nem. Nem akarok most ennyire belekavarodni, pedig egyébként fontosak volnának alapvetően ezek a részletek is. Ugye a Medián, aztán ment egy kis adokkapok, Orbán Viktor a remek humoristának nevezte Hannendrét, meg ilyen röhögő fejes emojikat rakott ki Orbán Balázs is, Hannendre erre reagált. Ez egy másik réteg ennek a történetnek, nem mondom, hogy megbeszélésre érdemtelen, de azért az időnk az viszonylag szűkös. Többségben, abszolút többségben vannak a Mediánál a kormányváltást akarók. Nem a párt preferenciáról beszélünk, hanem hogy menjen vagy maradjon a kormány, és a menjen az van többségben, és azoknak az aránya is többségben van, akik úgy gondolják, hogy a Tisza megnyerheti a választást. Ez viszont azt mondják az okosok, például ti, akik itt ültök velem ellentétben, hogy
ez egy fontos jelzés arra vonatkozóan, hogy milyen lendülettel indulnak neki az emberek a szavazásnak. Mit láttok? Először menjünk a mediára, aztán utána majd beszélünk a nézőpontról is.
Meg abban a szempontból fontos jelzés az utóbbi, hogy ez fordít volt még a legutóbbi medián mérésben, tehát akkor még többen gondolták azt, hogy a Fidesz fog nyerni, azzal együtt is, hogy már akkor is a Tisza párt vezetett hiba határon túl a medián mérésében. Úgyhogy ez jelez valamiféle hangulat eltolódást. És ugye az is jelzésértékű szerintem, ugyanebből kiindulva, hogy azért a Fidesz szavazóknak egy része sincsen meggyőződve arról, vagy mintha nem lenne meggyőződve arról, hogy a Fidesz kampánya jól működik. Hiszen hogyha a kampányidőszak legelején, meg most már azért viszonylag régen de facto kampányüzemben működnek ezek a pártok, most, hogy éppen hivatalosan most lett kampányidőszak, az mondjuk abból a szempontból lehet érdekes, hogy ezt a bizonyos AI videót vizsgálhatja a választási iroda, vagy nem vizsgálhatja. Eddig ugye nem vizsgálhatta, és ezzel kibújtak ezzel a feladat elől, de valójában kampányüzemben működnek a pártok legalább egy éve. És fokozódó kampányüzemmódban működnek ezek a pártok, és mégis azt látjuk, hogy megfordult egy trend, és még korábban többen azt mondták, hogy a Fidesz mindennel együtt is esélyesebbnek gondolják, most meg aztán a Tisza pártnál van ez, és hát nyilván a Tisza párt szavazói közül jön ez, tehát egyre magabiztosabbá kezdenek válni ezek a szavazók, legalábbis az adatok alapján, egyre inkább bíznak abban. Szerintem érdemes összevetni a 4 évvel ezelőtti adatokkal, akkor jól emlékszem 50-40-re vezetett a mediánnál a Fidesz 2022. februárjában, de nagyságrend körülbelül ez, tehát akkor azért már lehetett látni, hogy ez nem egy túl jó eredmény. Akkor Márki-Zay Péter úgy reagált erre, hogy ha valaki a Fidesz érdekének megfelelő választási előrejelzés hozt ki, akkor az valószínűleg a Fidesz érdekében cselekszik, és akkor ott, tehát arra utalt, hogy ez valamiféle megrendelt kutatás. Na most érdemes megnézni, ehhez képest Orbán Viktor most adott humorosnak gondol, de a legkevésbé sem humoros nyilatkozatát, meg egyáltalán azt, hogy az egész Fidesz média, a Fidesz politikusai, prominens politikusai pörögnek azon, hogy mit mért egy közvéleménykutató cég. Ez elképzelhetetlen volt az elmúlt 16 évben.
Igen, hát sokkal nagyobb figyelem hárul a közvéleménykutatásokra, közvéleménykutatókra, és itt vagyok. Korábban nem nagyon volt olyan, hogy Orbán Viktor reagált volna a közvéleménykutatásra, vagy akár megnevezett volna, akár még a Nézőpont nevét sem mondta ki. Azt mondta, hogy volt valami kutatás, ahol ez meg az volt, meg hogy nem azt kell megnyerni, kb. Ennyiben kimerült. Most azért minden párt részéről, és egyébként a közönség részéről is sokkal nagyobb figyelem hárul ezekre, és közben pedig azt látjuk, hogy ezek az adatok nagyon széthúznak. Az egyik oldalon 20%-kal vezet a Tisza, a másikon 6-tal a Fidesz. Nyilván nem választási előrejelzés, hanem pillanatkép, amiből azt látjuk, hogyha most vasárnap választás lenne, Tisza nyerne. Én azt gondolom, hogy ez helytálló megállapítás. Egyébként a választás sincs már messze, tehát arra is akár következtethetünk, de ez még nem jelenti önmagában ezt. Hogyha visszanézzük a track recordját az intézeteknek, akkor legalábbis ennek a kettőnek azt lehet látni, hogy a medián volt az, ami talán pontosabb, vagy többször eltalálta, vagy közelebb volt a választási eredményhez. Ugye 2022 egy olyan év volt, vagy egy olyan választás, ahol azért szinte senki sem talált bele a közepébe a dolognak. Tehát ilyen szempontból azért a választók is, meg a politika fogyasztók is úgy kezelik a medián méréseit, hogy az legalábbis megbízható, vagy bevált már hasonló. Most pedig azért azt látjuk, hogy ott van a legnagyobb Tisza előny. Ilyen szempontból a mi mérésünkben azért egy ennél konzervatívabb becslés, tehát 8-9%-os Tisza előnyt látunk, ami viszont egy sokkal szorosabb helyzetet prognosztizál. Egyébként holnap fog megjelenni adatunk, ami talán ehhez a beszélgetéshez hozzá fog tudni járulni, hogy lesz-e kormányváltás, ki legyen-e kormányváltás témában.
Elszpoilerezheted.
Nem, csak azért nem akarom elszpoilerezni, mert hogy igazságtalan, mert csak én tudom az eredményeit, de mi is úgy látjuk, hogy most azért a többség úgy látja, hogy a Tisza fog nyerni, vagy a Tisza az esélyes a győzelemre. Ott azért nincsen akkora különbség, mint akár ezt a 20%-ot látjuk, de tény és való, és én is korábban hivatkoztam a medián előző mérésére, ahol a Fidesz győzelmére vártak az emberek, most azért ez megfordult, és mi adataink is ezt mutatják. Nem jelenti, hogy megnyeri a választás, de mindenképpen érdekes váltás.
Köszönöm a dicséretet, de én téged is okosnak tartalak, tehát hogy azért mégiscsak maradjunk annál, hogy itt mindenki okos ebben a stúdióban. Aki itt van, az operatőr, mindenki okos ember. Visszatérve a dologra, szerintem egyet nem fogott fel a Fidesz egyébként ebben a választási ciklusban és a Magyar Péter jelenség feltűnésével. Azt, hogy a Tisza szavazók és a kormányváltást kívánóknak nem minden tagja szerelmes Magyar Péterbe. Sőt, Tehát nagyon sokan nem azt mondják, hogy ő a világ legfantasztikusabb politikusa, és ő az, aki a legmegfelelőbb lenne arra a pozícióra, amire éppen aspirál. Viszont az egyetlen erő, aki képes 16 év után leváltani az Orbán kormányt, és ez az Orbán kormánynak egyébként a legkomolyabb kritikája, hogy igaziból bárki, aki ilyen erőt tudott volna felmutatni, vagy most felmutat Magyar Péter, az tömegeket tud maga köré vonzani, nem azért, mert hogy teszem azt a személye, vagy a politikája vonzó, hanem az, ami eddig a 16 évben történt, abból a legtöbb embernek, vagy nagyon sok szavazónak Magyarországon elege van. És azt mondják, hogy teljesen mindegy, jöjjön bárki, tehát ez, hogy a biztos választás, nagyon sokan azt mondják, hogy ez nem biztos választás, ez a biztos továbbvitele annak, hogy Magyarország hiteleket vesz föl, hogy a gazdaság nem indul be, hogy az európai kapcsolatok tovább romlanak, hogy a NATO-ban betöltött szerepünk sem olyan, mint amilyennek kellene lennie, stb. Tehát az a fajta negatív konnotáció, amiben belehelyeződött az Orbán kormány nagyon sok szavazó szemébe, azt most éppen a Tisza testesíti meg, hogy tud valami újat, valami változást hozni, és nagyon sokan azt mondják, hogy én nem a biztos nyugalomra, de hogy nyugalomra, inkább a biztos semmire szavazok, hanem változzon valami, lehet, hogy nem lesz rögtön Kánoán, de hogy ennek véget kell vetni, és valószínűleg ez az, amit a Fidesz nem ismert föl, hogy itt nem a Tisza és Magyar Péter személye a domináns, hanem a váltási szándék.
Tavaly nyáron még azt mondta Orbán Viktor, hogy 80 egyéni körzetet simán nyernének, most már 106-ból. Az akkori méréseik alapján, talán Tusnádon beszélt erről, de javítsatok ki, hogyha nem.
Ott.
Aztán utána Gulyás Gergely kormányinfón azt mondja, hogy amilyen számokat ő látott, még ennél is jobb az eredmény. Onnan jutottunk el odáig, hogy most már ők beszélnek arról, maga a miniszterelnök beszél arról, hogy 65-öt hoznának el. Tehát ennyit arról, hogy mondjuk megnyerte az őszt. Vagy amit utána mondtak, hogy jó, de közben volt egy tél is, ez is igaz. De hát nézzük azért, hogy mik voltak itt az elmúlt időszakban, amik hathattak a közvéleménykutatási adatokra. Volt ugye az egy egészen speciális műfaj, még a magyar politika történetben is a szex nélküli szex videó, ami csak egy üres ágyat mutatott, ami nem tudom, föltűnt-e önöknek egyébként, a lepedő az nem gyűrött azon a videón. Az patika kifeszítve egyébként, tök rend van a szobában, nincsen sehol széthaigálva fél melltartó, tehát semmi az ég egyet a világon nincsen. Tök rend van abban a szobában, csak össze van gyűrve rajta a paplan, de ez egy másik kérdés.
Ilyen, amikor tisztaságban ilyen sok vannak.
Hát igen, lehet, hogy vannak ilyen
fixációi. Azzal vádolják Magyar Pétert, hogy beágyazott maga után, vagy?
Hát, ez... ugye?
De nem, a lepedő, nem, a lepedőt.
Csak a lepedőt megigazolt.
Nem, tehát ott volt egy elképesztően nagy parti, és a vége az, hogy a lepedőt azt kihúzták egyébként tök feszesre, csak fölötte a paplant azt összegyűrve hajtották. Ezt én még próbálom megfejteni, tehát én jártam fiú gimnáziumba. Tehát sok mindent láttam, de ilyet még nem. De volt ez. Volt a Gödi ügy. Közben elindultak azok a transferek, amik a lakossághoz mennek, a adómentesség, illetve a 14. havi nyugdíj első egyheti részlete, stb. És még a Nézőpont intézete szerint sem változtatott ez értemben, még a kormánypártnak a támogatottságán se, és nem szakította be a Tiszát.
Sőt, zárult az olló, hogy egy klasszikus mondja, mert az előzőhöz képest kisebb a különbség, igen. És közelít egyébként a hibahatárt.
Igen.
Ami egy érdekes fejlemény szerintem. Mármint a Nézőpont oldaláról, tehát hogy ők is ezt mérik. Nem, te mondom, nem az látszik, hogy jól működik a Fidesz kampánya. Semmilyen szempontból nem az látszik a Fidesz kampányán. Ez a magyarázkodás, a számháborúba fordított ajánlásgyűjtés, ami alapvetően persze mindig volt ennek egy ilyen vetelető, hogy kigyűjti össze gyorsabban, minden a nagypártok, vagy ezek a nagy politikaiok mindig nagyon gyorsan összegyűjtik.
De
a Fidesz ebbe ugye beletett külön energiát, és csinált egy, én egyébként értékelem ezt a trükköt, amit ott végrehajtottak, hogy ugye sokkal több ajánló évet kértek ki a szükségesnél, a logikusnál, meg az észszerűnél, hogy aztán utána lobogtathassák, hogy milyen sokat adtak le. Én ezt megadom egy trükknek, meg egy fél gólnak egyébként az ő oldalukról, de ugye ennyi energiát kellett tenni, hogy aztán egy napig legyen egy szám, amit tudnak lobogtatni, az önmagában azt mutatja, bizonyos meta szempontból, hogy itt azért valami nem működik jól, ha ennyire bizonygatni kell, hogy ennyire jók vagyunk. És korábban ez abszolút nem volt része a fideszes narratívának, ott ez a karaván halad típusú mondás volt, a sas nem kapkod, legyek után, és hasonló dolgok. Azért ez nagyon-nagyon régen eltűnt ebből a kampányból, és hát az, hogy a mai napon Rogán Antalt is elő kellett venni, aki emberemlékezet óta nem adott önszántából interjút senkinek, és nem tudom, hogy ennek mi volt a célja, vagy hogy ezt ő szerette volna, hogy mondjon valamit, vagy nem tudom, melyik az a kampány, ami Rogán Antal segít, de minden esetre ez is megtörtént a mai napon. Szóval nagyon furcsa.
Igen, hát azért itt van, akár a Median számait nézzük, és látunk egy igazán testes tiszaelőnyt, akár más számokat, egy kisebb, de azért számottövő tiszaelőnyt látunk, amiről itt beszélünk, hogy 80 OLVK-juk van, 65 van meg nekik egyéni helyük, ami biztos befutó. Ez egy nagyon nehéz, tulajdonképpen ez a legnagyobb kihívás a Tisza számára, hogy ezt az egyébként sokszorosan a Tisza, vagy a Fidesz arcára, vagy a Fidesz kedvére szabott OLVK rendszert, ami azért megkérdőjelezhető, hogy miért és mikor és hogyan alakítottak át, például miért van most hirtelen kettővel kevesebb OLVK Budapesten, tehát ezt megnyerni, ez a legnagyobb feladata a Tiszának, és könnyen lehet, hogy egy olyan helyzetben, ahol a népszerűségi szavazást, a listás preferenciákat nyeri a Tisza, van egy olyan OLVK rendszer, egy olyan aránytalanul kialakított választókerületi rendszer, amiben beletörik a bicskája, 20%-nál egyébként nem, tehát a 20% ponttal vezet, az azért az azt jelenti, az már igazán jelez arról valamit, hogy itt mi van az OLVK-ban, de egyébként meg egy nagyon nehéz terep, egy igazságtalanul kialakított terep, nyilván az egyébként is igazságtalan választási rendszer egyik eleme a sok közül, tehát ilyen szempontból még egy Tisza vezetésnél is egy igazán szoros versenyt láthatunk, és az ilyen szempontból mondjuk úgy megnyugtató, hogy Orbán Viktor is már a várakozás menedzsmentbe kezdett, és kisebb biztos választókerület számot mond, bár hozzáteszem, a 65 is elég, de hát ha még megy lejjebb.
És ezeknél a méréseknél méltatlanul keveset foglalkozunk, már matematikailag, politikailag is, de ezt most hagyjuk, ez itt számokról beszélünk, úgyhogy maradjunk a mateknak a hatókörén belül, a Mi Hazánkról, amely, és akkor még bejuthat a DK is, elvileg nem tudom, mit mértetek, vagy hogy a két farkú kutyapár, tehát ott vannak a kicsik, majd róluk mindjárt külön fogunk beszélni, de most parlamenti matek szempontjából, hova helyezzük el ezeket a pártokat?
Nem tudom, ki mondta már, de talán az Egyenes Beszédet hallgattam, és ott hangzott, hogy a Mi Hazánk nagyon jól áll, és akár még föl is múlhatja megint csak a saját pár preferencia méréseit, vagy nem a saját méréseit, hanem a saját számait a mérésekben.
Ez rendszeres egyébként, tehát a Mi Hazánkra.
Ami rendszeres, ugye a Mi Hazánk az, ami felül szokta egy kicsit múlni, a kutyapárt, ami alul szokta múlni, és egy jelenlegi helyzet ebben igazán segítheti a Mi Hazánkot. Azért látszik az, és egyébként a mi új adatainkat is majd ajánlom figyelembe, hogy azért, ha azt nézzük, és itt azért már kisebb elemszámokról beszélünk, hogy mit gondolnak a Mi Hazánkosok, mit gondolnak a stb., hogy mennyire hajlandó egy Mi Hazánkos a Fidesz felé nyitni, és mennyire hajlandó egy nem tiszás ellenzéki a Tisza felé nyitni, azért azt látjuk, hogy a Mi Hazánk és a Fidesz között az átjárás legalábbis könnyebb. Nem maximális, de könnyebb. És egy ilyen helyzet nyilván két dolgot is felvet, a koalíciós kormányzás esélyt, vagy egy kisebbségi kormányzást, amiben a Mi Hazánkkal szavaz együtt a Fidesz, meg ugye azt is, hogy akár a Mi Hazánk mégse szerepeljen olyan jól, mert az utolsó pillanatban az a fekete lyuk, amit Fidesznek nevezünk, elszipkodja a szavazóit, mindkettő lehetséges, de nem erre számítok, én arra számítok, hogy ez egy erős Mi Hazánk szereplés lesz, és jelenleg a három párti parlament az, amire azért nagyobb összegben mernék fogadni, a kutyapárt és a DK pedig még azért bejuthatnak a parlamentbe, ami egy új helyzetet teremtene.
Torockai László, és akkor most a politikai részéről beszéljünk, azt mondta egy interjúban, hogy egyikkel sem fog koalícióra lépni, se a Tiszával, sem a Fidesszel, a saját programjukat akarják megvalósítani. Hogyha arról van szó, hogy ők a mérleg nyelve a parlamentben, ezt így hibásan alkalmazunk, mert a mérleg nyelve semmit nem csinál, tehát az csak így leng a serpenyők után, de ez most mindegy, nem menjünk bele. Szóval, hogyha ők ebbe a pozícióba kerülnek a parlamentben, akkor ők akár egyikből, akár a másikból a legjobbat tudják majd kihozni, de bármi is lesz az eredmény, mindenféleképpen meg fogják óvni. Tehát ezt tudjuk egyenlőre április 13-ig. Ez a legbiztosabb tudásunk április 13-áról eddig. Szóval a Mi Hazánkat azt hova soroljuk? Addig, amíg a két nagyot méricskéljük, de hát van azért ott más is.
Hát a Mi Hazánk ilyen szempontból politikailag nagy előnyt kovácsolhat abból, hogyha úgynevezetten mérlegnyelve. Már azért tudjuk, hogy egy parlamenti pártként azért a tárgyalási pozíció, főleg úgy, hogyha rajta múlik bizonyos törvények elfogadása, bizonyos dolgok, és az egy elég kényelmes pozíció. Egyébként a DK-n és a kutyákon kívül ugye a Jobbik is kiállította ezt a 106 VK-s jelöltet, tehát ők is gyűjtenek, de valóban a kispártoknál ez a fajta gyűjtési dinamizmus, ez nagyon-nagyon nehézkes. Tehát azért több emberkével beszéltem, és mondják, hogy Magyarországon olyan közhangulat van egyébként, hogy Tisza, Fidesz fajta aláírást azt adnak az emberek, de a többiek nagyon küzdenek, a Mi Hazánk egyébként a saját szavazóival jól áll. A másik az, hogy nagyon sok helyen az emberek arra hivatkoznak, hogy volt egy szivárogtatás. Nagyon sok aláírásnál az van, hogy egyébként rengeteg ember azt mondja, hogy ő nem ír alá semmit. Mert a Tiszás adatszivárgás óta nagyon sok ember azt mondja, hogy ő köszöni szépen, de nem akar egy listán, ami megjelenik rajta szerepelni, hogy majd ő felolvassák, hogy ő itt lakik, neki ez a személyi száma, stb. Stb. Már páran átélték ezt, és mondják, hogy nagyon-nagyon-nagyon köszönik, de ebben nem szeretnék részt venni. Úgyhogy ez nagyon érdekes dolog, mind a közvéleménykutatók, mind az aláírásgyűjtés szempontjából ez a mostani választási időszak, mert teljesen átváltozott és átváltoztatta egyébként a magyar úgynevezett szavazási kultúrát és ajánlásgyűjtési kultúrát, mert egészen máshogy reagálnak az emberek egyébként a kopogtatókra és a személyesen felkereső emberekre, hogy kinek adják oda egyáltalán az adataikat.
János?
Szerintem az fontos elmondani itt a mérleg nyelve, meg egyéb szemantikai viták kapcsán, a magyar választási rendszer azért inkább nem, tök igazad van egyébként. A magyar választási rendszer a mérleg helyett sokkal inkább hasonlít egy libikókára. Tehát most nem akarom Tölgyes Péter mérleg kenyerét elvenni, az mérleg lekinta, igen. Na, nem akarom Tölgyes Péter kenyerét elvenni, de
maradjatok, én megyek.
Ő szokta ezt a billenés közeli állapotot, vagy a billenést emlegetni, és ebben nagyon igaza van, hiszen úgy van megalkotva a választási rendszer, hogyha valaki egyetemi többségbe kerül, az általában nagyon könnyen átbillen egy meghatározó többség, ugye most már Orbán Viktor is beszél arról, szóval én is merek, hogy valójában az ő felhatalmazásuk soha nem volt kétharmados a szó, hát nem tudom, szavazó tömeg értelmében, hanem azt a választási rendszer erősítette föl mindig kétharmadossá, és igazából a most kézenközön forgó modellek alapján, ha jól emlékszem, ma néztem meg reggel, 7,3% esélye van annak, hogy egyik, vagy valószínűsége van annak, hogy egyik párt sem tud többséget szerezni. Ez nem annyira nagyon kevés, azért nem is olyan nagyon sok. Tehát éppen azért alakította így ki a Fidesz, nyilván saját tapasztalatai miatt is, hogy a koalíciós kényszert azt elkerülje. Nincsenek jó tapasztalataik a koalíciós kormányzásra.
A KDNP-t
még a technikailag ez koalíciós a mostani, bár azt hiszem, hogy erről is beszélt egyszer Orbán.
Tehát az MDF-nek meg a kisgazdáknak sincsenek jó tapasztalataik a Fidesz-szel.
Orbán Viktor hálát adott, hogy ő nem koalíciós kormányban kormányoz, mert hogy azt látja, hogy nyugaton ez mennyire nehéz. Én, ha KDNP is lennék ezen, lehet, hogy megsértődnék, de tulajdonképpen egy
pártszövetség, az nem koalíció, az pártszövetség.
Jó, hát bocsánat.
Lehet ez van abban a 65,3%-on túl, amivel Navracsis Tibor nem ért egyet, ugye, aki KDNP-s hivatalosan. Szóval, hogy
képzeljétek el egy fontos... késhegyig menő koalíciós tárgyalássorozatot a KDNP és a Fidesz között.
Szóval szerintem... Semmilyen Zsolt.
Igen, Semmilyen Zsolt és Orbán Viktor, és ott komoly követelések vannak.
Szóval kevés esélye van annak, hogy Torockai Lászlón vagy a Mi Hazánkon múljon ez. Abban nagyon egyetértek veletek, hogy a Mi Hazánkot tendenciósan alul szokták mérni a kutatások, egyszerűen az ő választóikat kevésbé érik el ezekkel a klasszikus kutatói módszertanokkal, az is lehet, hogy ők kevésbé szeretik megmondani, hogy Mi Hazánkosok sok oka lehet ennek. A győri és a debreceni kampány eseményét láttam Torockai Lászlónak, az, ha azt mondom, hogy az nagy érdeklődés előtt zajlott, akkor alul fogalmazok. Rengetegen voltak, ez szerintem azért jelezhet elő sok mindent. Ami itt kérdés, hogy mondjuk olyan körzetekben ennek Hajdú-Biharban vannak információim, tapasztalataim például, ezek nagyon erősen fideszes körzetek voltak a legutóbbi választáson, hogyha itt mondjuk 10% környékén vagy 10% fölött tud teljesíteni a Mi Hazánk, amit én nem zárnék ki jelenleg, azt nem tudjuk, hogy honnan jön. Tehát lehet, hogy ez egyébként a Fidesz gyengíti ezekben a körzetekben, és ezt szerintem a Fidesznél sem tudják most még pontosan, hogy a Mi Hazánkkal hányadán is állnak. Most éppen ezt a közmédiának adhatta ezt az interjúját Torockai László, hogy ezt láttam tegnap este, amiben érvelt amellett, hogy bármi az eredménye meg fogja óvni, hiszen nem szerepelhet a Meta tiltása miatt ugye például a digitális térben, vagy a legmeghatározóbb digitális platformon az ő nevét sem lehet gyakorlatilag leírni.
Jó, mondjuk, hogy ezért miért Magyarországon, magyar hatóságnál keres majd jogorvoslatot, az egy másik.
Azt mondta, hogy először itt és elviszi
nemzetközi szintre is, így van. Na, nézzük meg, hogy az országos listaállítása, hogy állnak a kisebb pártok, és most itt a Mi Hazánkról, a Demokratikus Koalícióról és a Magyar Kétfarkú Kutyapártról lesz szó.
Míg a Tisza és a Fidesz a startpisztoly eldődülése után néhány órával mind a 106 választókerületben összegyűjtötte az egyéni képviselő jelöltséghez és az országos listaállításra szükséges ajánlásokat, addig a kisebb pártok meglehetősen lassan haladnak a munkával. A Mi Hazánk mind a 106 körzetben szeretne jelöltet állítani, de ma estig csak 50 helyen sikerült az ehhez szükséges egyenként 500 darab ajánlást összegyűjtenie. A demokratikus koalíció adatai még rosszabbak. Dobrev Kláráig 105 helyen indulnának, de eddig mindössze 15 politikusoknak sikerült megfelelő számú ajánlást bezsebelnie. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt áll a legrosszabbul. 81 aspiránsból csak egy induló esetében jelentették be az Országos Választási Irodának, hogy összegyűlt az induláshoz szükséges 500 aláírás. Országos listát az a párt állíthat, amelyik legalább 14 megyében és Budapesten, összesen legalább 71 egyéni választókörzetben önálló jelöltet tud állítani. Amelyik szervezet ezt nem tudja megugrani, annak a neve nem fog szerepelni a szavazólapon. A jelölő szervezeteknek még március 7-ig van idejük összegyűjteni az ajánlásokat.
Mennyi minden fog eldőlni, és mire lehet következtetni az ajánlások gyűjtésének a tempójából?
Hát lehet mondani, hogy a párt preferenciák állására lehet következtetni, de ez sem állja meg teljesen a helyét. Én egyébként, csak hogy ne húzzam túlságosan az időt, alapvetően arra számítok, hogy ennek a három pártnak március első hetének a végére, amikor ugye ezt le kell adni, sikerülni fog a kellő számú aláírás összegyűjtése, hogyha nem 100 körzetben, akkor legalább 75-ben vagy 80-ban.
Ami elég az országos listához.
Ami ugye elég az országos listához, csak kevesebb pártámogatás elérte. Én legalábbis erre számítok, még akkor is, hogyha ez egy kiélezett helyzet. Azt gondolom, hogy nyilván van, aki ilyen fejtegetésekbe is belemegy, hogy a Fidesznek mennyire érdeke, hogy minél több összegyűjjön meg ilyenek. Én azért nem ebből indulnék ki. Azt gondolom, hogy erre még bőven van esély, pláne hogyha egy párnak már mondjuk a fele megvan, vagy ha úgy vesszük, hogy a 71-hez szükségesnek a több mint kétharmada. Tehát szerintem ilyen szempontból nem lesz probléma. Az biztos, hogy ez a három párt azért egymás bukásáért azért mondjuk úgy, hogy fohászkodhat, mert minden esetben egy ilyen protest szavazat az átmehet hozzájuk, bár kis esélyt látok rá, hogyha az aláírás sem gyűlt össze.
Rics.
Én azon gondolkoztam egyébként, hogy ez is bizonyos szempontból egy számháború lesz, mert hogy ugye bizonyította a Fidesz, hogy ők adták le leghamarabb ezeket a fajta ajánlásokat, hogy ők gyűjtötték össze az ajánlásokat leghamarabb, de itt majd jönnek majd számok, hogy ők ennyi ajánlást adtak, annyi ajánlást adtak, de a tényleges szavazás egyébként a szavazó fülkékbe fog eldőlni, tehát hogy ez, hogy a két nagy pártnak, és a Mi az ennek szerintem meg lesz a megfelelő szám magasan. A DK Kétfarkú Kutyapártot nem tudom egyébként, hogy ők hogyan fognak teljesíteni.
Ugye egyrészt a párt preferenciákra lehet ebből, vagy az állásra lehet következtetni, másrészt ezeknek a pártoknak az országos szervezettségére. Ugye sok párt másképpen gyűjti az aláírásokat, volt erről sok hír, hogy fideszes standoknál nem voltak nagy tömegek szombaton, amikor kezdődött, és mégis milyen gyorsan összegyűjt. A Fidesznek ugye van egy elég jól előmelegített listája ezzel kapcsolatban. Voltak is ilyen politikusi videók, ahol ugye úgy köszönt be a politikus, ahogyan megbeszéltük, jöttünk az aláírásért, ez a meleg címes ajánlásgyűjtés, amikor tudod, hogy hova kell menned, és összegyűjtöd. Vagy egyébként a pártirodára mennek be olyan hívek, akik szintén elő vannak melegítve, és már tudják, hogy szombat reggel menni kell, ezért nem kell standolni. Azt Tisza máshogyan csinálta. A DK egyébként klasszikusan hibrid megoldást alkalmaz, tehát nekik is vannak ilyen típusú, várják a szavazókat a pártirodákban, hogy jöjjenek, meg mellette standolnak is. A Kutyapárt mennyiben azért állt rosszul, mert ők hát koncentrálni tudják majd az erőfát. Tehát most így gyűjtenek, aztán majd átmegy a pártnak, a passzivistáknak a köre egy másik helyre, és egymás után tudják legyűjteni, párhuzamosan nem annyira tudják legyűjteni ezeket az ajánlásokat. De azt szerintem látszik ebből, hogy azért a Mi Hazánk a legszervezettebb ebből a háromból. Egy dolog még, én nem lepődnék meg túlzottan, hogyha a Kutyapárt végül ebből a szorult helyzetből úgy tudnak kimenekülni, hogy nekik igazából nem jön össze a 71. Sok ok miatt gondolom ezt, de ez most egy nagyon nehéz helyzetben vannak, és ez egy, hogy mondjam, arc.
És akkor nem kéne azt mondaniuk, igen, hogy mi nem indulunk, hanem...
Az kicsit őriz is meg az arcból, és mindegy. Én nem lepődnék meg, nem állítom, hogy így lesz, csak nem lepődnék meg.
Meglátjuk.
Én itt az ellenkezőjét gondolom, tehát az arcvesztés talán pont az lenne, ha nincs meg, és a visszalépés egy 71 meglévő 500 aláírással lenne a nem arcvesztés, de hát majd meglátjuk.
Önök szerint fennáll-e az, hogy egy ukránoknak tulajdonítható incidens történik a magyar energiarendszer ellen, vagy van ennek veszélye? Továbbra is 5% mondja azt a nézőink közül, hogy igen, ennek fennáll a veszélye. 95% viszont úgy gondolja, hogy nem. Kele János közgazdásznak, Lánczi Rihárdnak, az Alfa Hír és az N1 főszerkesztőjének, valamint Slanger Mártonnak, a Republikon Intézet kutatójának. Köszönöm, örülök, hogy itt voltatok. Önöknek a késő estig tartó figyelmet köszönöm. Holnap is várom majd önöket. Addig is szép estét.